Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót is, benne a hittanórát, pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Nagymarosi találkozó, kérdez felelek fakultációjában. Vettünk már két kérdést, ami ott fölmerült, és azokra ugye bőven volt lehetőség válaszolni. Van még ilyen kérdés, de majd azokra későbbiekben kerül sor. Most két olyan kérdést veszek elő, amelyben magára a kérdésre már alig-alig jutott idő, hiszen ott is az időkeret azért adott volt, és már csak ilyen nagyon gyors választ tudtunk adni, de most egy picit talán érdemes bővebben elgondolkodni rajta. Az egyik ilyen kérdés az a gazdagságról szóló kérdés volt. Hallgassuk meg most, ami ott elhangzott.
Növekszik a jólét, csökken a hívők száma. Lásd, Nyugat-Európában ez a helyzet, nem lenne jobb kicsit szegényebben élni, könnyebb így hinni.
Hát ugye Jézus is azt mondja, hogy a gazdagnak nehéz bejutni az Isten országába, tehát törekedni kell a szegénységre. Ez nem azt jelenti, hogy a gazdagnak lehetetlen, mert Batthyás Radnai László ugye hercegként mennyi jót tett, vagy sokat mások is, de biztos, hogy ha nagyon sok mindenem van, akkor egyre jobban azt gondolom, hogy mindent meg tudok magamnak oldani. És ma ez a szemlélet, hogy addig ember az ember, még mindent magának megold.
Hát most a rezsis ügyek meg stb. Most bőven lehet kicsit szerényebben élni, megfontoltabban. Ajtót mindig nyitva adják az emberek, mert megszokták, hogy minden automatikus, és a templom lehűl idő előtt. Oda kell egy kisebb dolgot is figyelni, és szerényebbnek lenni.
Tehát a gazdagság mit jelent ez, hogyan tudjuk ezt megoldani, mi az, amire oda kell figyelnünk. Ugye ismerjük a gazdag ifjú történetét, ismerjük, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába, vagy ott van a dúsgazdag és a szegény Lázár története, hogy a gazdag a pokorra kerül, Lázár pedig a szegény Lázár pedig az angyalok kebelére, Ábrahám kebelére kerül. De nyilvánvaló azért a Szentírásból is, hogy nem ilyen egyértelmű a dolog, hogy egy az egy a dolog, hogy a gazdag az biztosan a pokorra kerül, hiszen azért ott van az is, hogy ugye Jézus körében ott voltak asszonyok, akik a vagyonukból gondoskodtak róla. Tehát itt valamiképpen azt a mögöttes dolgot kell felfedeznünk, hogy mi a gazdagságnak a veszélye, miért nehéz vajon a gazdagnak bejutni a mennyek országába. És talán a mai világban ez még inkább így van ebben, ez még inkább ebben erősödik meg. Sőt, ugye van olyan egyházi jellegű közösség, amely azt mondja, hogy az Isten kegyelme abban is megnyilvánul, hogy az embernek vagyona lesz, és akkor majd nem csak, tehát hogy vagyonban is növekszik, pedig ugye a Szentírásban azt is olvassuk, hogy nem a vagyonban bővelkedjünk, hanem a lelkiekben bővelkedjünk, vagy ugye a nyolc boldogságnak a klasszikusa, hogy boldogok a lélekben szegények, boldogok a szegények, akik a szegénységet tudják vállalni, megélni. És nyilván azért persze itt a szintek között is különbséget kell tenni, mert a szegénységen nem a nyomorgást, nem a nyomort érti a Szentírást, azt, amikor mindenben hiánya van az embernek. Nyilván nem ez a cél, hogy a szegénység azt jelenteni, hogy semmim nincsen. Persze lehet olyan, aki erre kap meghívást, hogy ebben a teljes szegénységben éljen, ugye Szent Ferenc ezt vállalja annak idején, és a ferencesek, a követőik a szegénységet próbálják megélni, aztán persze sokféle módon alakul ez a dolog, vagy a szerzetességben megjelenik a szegénység, hogy a szerzetesnek nincsen saját vagyona, hanem a kolostorban, a monostorban él, és a monostornak megvan a vagyona, és abból gondoskodik az oda tartozó szerzetesekről. A vagyon, amikor a földi vagyonra gondolunk, akkor először is talán azt láthatjuk, hogy mennyire le tudja foglalni a gondolkodásunkat. Mai korban, amikor nagyon sok minden arról szól, hogy kinek mennyi vagyona van, és milyen szörnyű, hogy az X-nek vagy az Y-nak mekkora háza van, és ez tulajdonképpen igazából az irigységet kelti föl az emberben. Nem vizsgálja azt, hogy ezt most honnan, miből szerezte, és lehet könnyen rálegyinteni, hogy biztosan nem tisztességes úton szerezte, bár nagyon sokan vannak, akik tisztességes úton megdolgozva érte, szerezték meg azt a vagyont, amivel rendelkeznek. És igazából nem is az a nagy kérdés, hogy mennyi vagyonom van, hanem hogy mit kezdek ezzel a vagyonnal, mit kezdek azzal, amim van. És ide vehetjük azt a gondolatát a Szentírásnak, hogy mit van, amit nem kaptál. Ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel vele, akkor miért dicsekszel vele. És éppen ezért fontos ezeken a dolgokon egy kicsit elgondolkoznunk, hogy mit is jelent számunkra a vagyon, az, amink van. Hogyan tudom azt jól használni? Ugye ott van a talentumos példabeszéd, hogy az egyik 5 talentumot kapott, a másik 2-t, a harmadik 1-et. Tehát látjuk azt, hogy különbség van az ember és ember között, vagyoni helyzetben, képességben, rátermettségben, sok mindenben különbség van. És ez a talentumos példabeszéd azért is lehet egy picit, és arra a szempontra is fölfigyelhetünk, hogy akinek 5 talentuma volt, meg akinek 2 volt, mind a 2 ugyanazt a jutalmat kapta, menj be, urad örömébe. Tehát nem attól függött az ő belépése az úr örömébe, hogy éppen hány talentuma volt a végelszámolásnál, hogy 10 volt, vagy 4 volt neki, hanem hogy mit kezdett azzal a 2-vel, amilyen volt. És én azt gondolom, nyilván ez egy picit hozzátétel a Szentíráshoz, de talán nem rossz irányba mutat, hogyha azt mondja az 5 talentumot kapó, hogy nézd, 5 talentumot kaptam, és másik 3-at szereztem rajta, akkor ez nem az lett volna, hogy te haszontalan szolga, hanem nyilván akkor is azt mondja a gazda, hogy kicsiben hű voltál, sokat bízok rád, menj be, urad örömébe. Mert használta azt a talentumot, amit kapott. Használta azt az értéket, azt a képességet, amit kapott. És nem a konkrét számadat a lényeg, hanem hogy fölhasználtam azt, amit az Istentől kaptam. És aki kevesebbet kapott abból, attól kevesebbet kérnek számon. Nyilván nem arról van szó, hogy nekem a képességeim fölött kellene teljesítenem, hanem hogy jól fel kell használnom azt, amim van. Azt, amit kaptam, amit valamiért össze tudtam gyűjteni. Egy olyan képet is szoktak használni, hogyha valakinek sok mindene van, akkor hát abba fogja, de akkor nem lehet újabbat betenni a tenyerébe. Hallottam egy ilyen gondolatot is, hogy mi van a tenyeremben, és akkor Isten, hogy ebben egy kicsit átvariálhatom azt, ami benne van, vagy elvehetek belőle, és ugye Jobbnak a példája, vagy a keresztény Jobb kalazaci Szent József példája, hogy az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Tudom azt, hogy az Istentől kaptam mindazt, amim csak van, hogy az Isten ajándéka az, amim van, és azt szeretném jól használni, szeretném jól fölhasználni, arra használni, amire az Isten adta a számomra. ugye Batthyán Stratmann Lászlót említettem meg ott a kis beszélgetésben ott Nagymaroson, de sorolhatunk más olyanokat is, akik vagyonos emberek voltak és szenté lettek, mert jól tudták használni azt a vagyont, amiük volt. Ugye Batthyán Stratmann László kórházakat épített, tartott fönn, és a szegényeket ingyen gyógyította, mert ő megtehette azt a vagyonából, hogy ő nem kér pénzt azért, amit elvégzett munkát, mert ő a jövedelmei, a más jövedelmei alapján ezt megtehette. És nem az a követése Batthyán Stratmann Lászlónak, hogy most akkor mindenki ingyen dolgozzon, hanem hogy jól használom föl azt, amim van. És erre szeretnénk újra és újra egy kicsit odafigyelni, megtalálni azt, amiben jól tudom használni azt, amim van, és azt használni, ami az enyém, nem azután vágyakozni, ami a másiké, amit a másik kapott meg, és nem a másikkal összehasonlítva kell az én eredményeimnek látszódnia, mert az örök élet kapuján nem azt fogják kérdezni, hogy a másikhoz képest te mit tettél, hanem hogy te magad mit tettél, te magad mit végeztél el. Tehát ilyen szempontból láthatjuk a gazdagságnak a dolgait, és bizony felfedezhetjük azt, hogy akinek sok vagyona van, az talán nagyon magára próbál figyelni. A szegény John és Árnika című kis Lázár Ervin meseregényt olvasgattam a gyerekeknek hittanórán időnként, a kicsiknek, és ott ugye, amikor a szegény Johnny odakeveredik a százarcú boszorkához, és az mutat neki egy hatalmas kincset, három egyszerűen tűnő feladat teljesítésére, akkor azt mondja Johnny, hogy mit kezdjek én ezzel a sok kacattal? Mert hogy én szabad ember vagyok, és vándorolok a világban, és akkor ezt a sok mindent, ezt magammal kéne cipelni, meg akkor jönnek a rablók, és elrabolják. Tehát ezeket a földi kincsektől való függetlenséget akarja megmutatni, és amikor találkozik Árnikával, akkor egy olyan kincsre talál rá, amiért érdemes föladni a szabadságát, azt a vándor legény életmódját, érdemes Árnikáért, Árnika kedvéért letelepedni, és megállapodni, és egy családot megalapítani. Vannak olyan értékek, olyan szellemi lelki értékek, ami fontos, hogy megszerezzük magunkat, amiért minden áldozatot meg lehet hozni. Ugye a szántóvető ember, aki megtalálja a elásott kincset, és megveszi az egész szántóföldet, vagy a kincskereső ember, aki látott egy értékes igaz gyöngyöt, és mindent pénzét tett, hogy azt az értékes igaz gyöngyöt megvásárolhassa. Mi az a kincs, ami számomra fontos, amiért mindent hajlandó vagyok odaadni? Itt van a kincs, mire vágytam. Koszalányi Dezső fogalmazza meg, hogy itthon vagyok, itt minden kincs, amiért porig égtem, de itthon vagyok itt a világban, de jaj, nem vagyok otthon az égben. Földi kincsre vágyakozom, földi kincset szeretnék gyűjtögetni, vagy mennyei kincset szeretnék magamnak keresni, megtalálni, beszerezni, felhasználva azokat a képességeimet és tehetségeimet, amiket kaptam az Istentől, amik vannak a számomra, amiket Isten javára, Isten szolgálatára tudok használni, amit Isten ügyében tudok egyre inkább megvalósulni, megerősíteni magamban. És így szeretnénk Krisztus nyomán járni, és megköszönni mindazt, amink csak van, hogy Isten kegyelmének erejében járhassunk.
Köszönöm Istenem, köszönöm életem, köszönöm Istenem, köszönöm életem. Köszönöm azt, hogy megszülettem, köszönöm azt, hogy megértettem, köszönöm Istenem, köszönöm életem.
Köszönöm azt, hogy tanítottál, mit értem tettél, nekem adtál, köszönöm Istenem, köszönöm életem.
Köszönöm azt, hogy felnőtt lettem, még inkább, hogy ember lettem, köszönöm Istenem, köszönöm. köszönöm életem.
Köszönöm azt, hogy fenyítettél, ha szükség volt rám, fölemeltél. Köszönöm Istenem, köszönöm életem.
Mindent köszönök én, olyan jó azt mondani, hogy szívem benned él. Mindent köszönök én, olyan jó azt mondani, hogy szívem benned él.
Folytatjuk a hit tanulát itt a Mári Rádióban. A másik ilyen rövid téma, ami nem volt idő kifejteni, ez a Szent Jónással kapcsolatos téma volt. Hallgassuk meg tehát, ami elhangzott a Nagymarosi Kérdezfelelek Fakultációban. Tehát hallgassuk meg a Kérdezfelelek Fakultációban elhangzottakat.
Miért kell hangosan gyóni a bűneinket? Nem kell hangosan gyóni, hanem csöndesen mondjuk el, de azért, hogy lehetne segíteni, és meg lehessen ítélni, hogy igazán hol kell segíteni.
De ha magadat dicséred meg, hogy Ákoska ezt jót tetted, akkor az milyen érzés, meg amikor másik megdicsér. És amikor kimondok, meg a másik, hogy kimondok valamit, akkor az a mindjárt könnyebbé teszi a dolgot, mert akkor nem egy láthatatlan valami ellen kell küzdenem, hanem kimondom, hogy én most félek valamitől, vagy én most ebben rosszat tettem, akkor tudom, hogy ez ellen kell védekeznem. És a másik, aki meghallgat, a pap, az meg kívülről lát engem, tehát másképp fogja látni a dolgot.
Növekszik.
Tehát Szent Jónás, hogyan van ez, hogyan működik ez, mi az, amit ezzel kapcsolatban fontos ülésülre meggondolnunk. Sajnos az a tapasztalat, hogy a gyónok száma az csökken. Jó kérdés az, hogy most van, aki azt mondja, hát én mindig máshova megyek, és mindig máshol végzem a szentgyónásomat, van, aki meg azt mondja, hogy hát én mindig azonos emberhez megyek, és ebben egy kicsit az benne van, hogy akkor az az ember az megismer, tud rólam már egyre több mindent, tehát jobban tud tanácsot adni. Mit is jelent a Szent Jónás, hogy megvallom a bűneimet. Keresztény ókorban a nagy bűnösök, a nagy nyilvános bűnök megvallása az nyilvánosan történt, de már a második, harmadik században fölmerül a főbe gyónásnak a lehetősége, hogy egy paphoz menjen el az illető, és neki mondja el a bűneit, azokat, amik nyomják a lelkét. És az is még fontos, és egy kicsit a bevezető gondolathoz tartozik, hogy a gyónási titok nagyon komolyan köti a papot, semmilyen körülmények között semmit el nem árulhat abból, amit a gyónásban hallott, még az élete kockáztatása árán sem. Tehát a papot nagyon keményen köti a gyónási titok kötelme, olyan szinten kötelező ez, hogy még a pápa sem adhat ez alól felmentést. Tehát nincs olyan, semmilyen olyan körülmény, semmi olyan ember itt a földi életben, aki azt mondhatná, hogy ennek a gyónásnak a tartalmát azt te föltárhatod, és elmondhatod másoknak. Nyilván egy picit szoktunk időnként gyónásról beszélni, de nyilván olyan helyzetben és abszolút általánosságban, amiből nem derülhet ki, hogy ki volt a gyónó, hanem általános helyzetek, ami például rendszeresen jön gyónni azzal valaki, hogy türelmetlen voltam, akkor picit mindig mondom neki, hogy hát keresd meg a türelmetlenségnek az okát. És akkor itt már mindjárt ott is vagyunk, hogy miért is kell másnál elvégezni a szentgyónásunkat, miért nem elég az imádságomban, a szobám csendjében megfontolni. Nyilván kell az, hogy összegyűjtöm, átgondolom és összegyűjtöm a dolgaimat, amik nyomják a lelkemet. De nagyon fontos az, hogy ezt ki is tudjam mondani, méghozzá olyan helyzetben tudjam kimondani, amikor valaki meghallgat. és ez a valaki, ez lehet a pap, vagy éppen a lelki vezető, aki számára ez a gyónási titoktartás kötelező. Még egy picit a gyónási titokhoz, hogy ha valaki véletlenül ott áll a gyóntatószék előtt, és a előtte lévő gyónom mondjuk nagyot hall, és hangosabban beszél, és ő véletlenül valamit meghall a gyónásból, akkor rá ugyanúgy érvényes a gyónási titoktartás kötelessége. Tehát a véletlenül meghallott gyónás az ugyanúgy az ott lévő civil, véletlenül belecsöppenő civil számára ugyanúgy kötelez a gyónási titoktartás. Illetve még egy dolog szokott fölmerülni, hogy a tolmáccsal való gyónás. Amikor nincs olyan nyelvismeretem, nem tudok azon a nyelven, sürgős lenne gyónni, és a gyóntatóval nincs közös nyelvünk, vagy valami más probléma van, más nehézség van a kommunikációban, akkor lehet egy tolmács segítségével gyónni, de olyankor a tolmácsot is köti a gyónási titoktartásnak a kötelme. Nem gyakoriak ezek az esetek szerencsére. Tehát összegyűjtöm a bűneimet, és elmegyek a paphoz elvégezni a szentgyónásomat. Kimondom azt, ami engem zavar, engem bánt. Konkrét dolgokat mondok. Picit sokszor, szóval picit tapasztaljuk az gyóntatásban, hogy abszolút általánosságban beszél valaki valamiről. Nagyon jó lenne arra törekedni, hogy konkrét dolgokat mondjam, hogy én ezt meg ezt követtem el. Ezt meg ezt tettem, amire jelzett a lelkiismeretem, hogy ezt nem így kellett volna, ezt másképpen kellett volna. Mi történik, amikor konkrétan megfogalmazom a gyengességemet, a nehézségemet? Az történik, hogy van egy konkrét dolog, ami rájöttem, hogy ez engem zavar, hogy ez nekem nehézséget jelent. És akkor nem az van, hogy valami halvány gyanúm van, hogy valami nem egészen jó, és vajon mit tegyek ellenem, tudom, hogy az a nehézségem, hogy nehezen hallgatom végig a másik embert például, és akkor tudom, hogy ez ellen kell védekezni, és akkor a pap egy konkrét dologra konkrét tanácsot tud adni nekem, akinek elmondom a bűneimet, a gyengeségeimet. Tehát azért fontos kimondani, egyrészt, hogy konkrét, tudatos dolog legyen az, ami ellen nekem védekeznem, küzdenem kell. És a konkrét dologra a másik ember, aki egyébként kívülről lát, tehát másképpen lát engem, mint én saját magamat, fog tudni tanácsot adni, fog tudni segíteni abban, hogy mit próbáljak meg, hogy ez ellen, a konkrét hiba ellen tudjak valamit tenni, ez ellen tudjak valamit küzdeni. Tehát fontos, hogy ez, ami fontos számunkra, hogy ilyen módon tudjunk egy kicsit odafigyelni, és a szentgyónásban megerősödni. Van egy telefonálónk. Tessék, Mári Rádió.
Tessék, a Jézus Krisztus.
Mindörökkében.
Ezzel üdvözlöm az atyát. Egy kérdést szeretnék feltenni.
Parancsolj.
Vasárnaponként ugye tömeg van a templomba áldozni áll a Istennek, csak a gyóntató széknél nem lehet látni tömeget.
Hát igen, ezt említettem is az elején, hogy sajnos a gyónásnak a száma az úgy tűnik, hogy csökkenőben van.
Igen, nem tudom, hogy miért van, hogy tehát áldozni elmegy az ember, és a gyóntatásnak van a pap, de nincs két-három.
Hát igen, ezen gondolkozunk sokat, hogy miért lehet. Megpróbálok erre egy pár dolgot elmondani, jó? Hallgatja a rádiót, ugye? Mert akkor nem a telefonit.
Jó, nekem minden.
Mert akkor nem a telefonban mondaná, akkor rádióban mondom, és akkor tudja mindenki hallani.
Rendben.
Jó, köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Tehát ugye ezért fontos, és mindjárt visszatérek a kérdésre, hogyha meg tudom fogalmazni, hogy mi az, ami bennem gyengeség, akkor könnyebben tudok ellene tenni. Miért van az, hogy ma kevesen mennek, járulnak gyónáshoz? Egyik oldalról, amit most már talán sokszor mondunk, és talán ez is egy picit belejátszik, hogy ugye a konkrétan szentgyónástra a súlyos bűnöket kell meggyónnom. Tehát amikor bocsánatos bűneim vannak, akkor azzal tulajdonképpen mehetek áldozni. Persze szükség van időnként a szentgyónásra bocsánatos bűnök esetén is, mert olyan ez, mint amikor a szobámba csak gyűlik a por, és akkor milyen nehéz ezt kitakarítani. Tehát hogyha nem szembesítem konkrétan magamat ezekkel, akkor megszokássá válhatnak bizonyos dolgok, amiket sokkal nehezebb lesz ellene tenni. A másik dolog, ami tapasztalható a mai világban, hogy egy kicsit hogy ugye relatívvá tettük nagyjából a bűnt, és bűn az, amit sokak számára, főleg egyházon kívüli gondolkodásban, hogy bűn az, amit fölfedeztek, de utána nincs bocsánat. Miért is fontos számunkra a szentgyónás? Azért, mert hisszük azt, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket. Tehát a szentgyónás mögött ott van a hitünk, hogy azért megyek szentgyónásra, azért bánom meg a bűneimet, mert hiszem, hogy Isten megbocsát, hiszem, hogy Jézus kegyelmet ad a számomra azért, arra, hogy tudja küzdeni a bűneim ellen. Na most, hogyha ez a hit meggyengült, már pedig az Istenbe vetett hit nagyon sok szempontból meggyengült, még sokszor azokban is, akik ott vannak vasárnapról a Szentmisén, tehát ha meggyengül ez a hit, hogy a bűnbocsánatba vetett hit, a megbocsátásba vetett hit, akkor már nehezebben megyek el gyónni, nehezebben tárom föl a gyengeségeimet. És a mai világ egy kicsit azt is hangoztatja számunkra, hogy addig vagy igaz ember, amíg mindent magad meg tudsz oldani, és a gyenge ember az perifériára kerül, és azt a mai társadalom könnyen kidobja és eltávolítja. Tehát nem akarok gyengének látszani, de ha a gyengyónásban meg, ha megvallom a bűnömet, akkor bizony valamilyen szinten gyengének mutatkozom. Ez is benne van abban, hogy ma a gyónások megritkultak. Újabb telefonálunk van. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék Jézus Krisztust. Lajos vagyok, Nyíregyházáról. Atya, én egy korábbi műsorban kérdeztem magától azt, hogy van egy ilyen fölfogás, hogy ahol ugye nincsen rendszeresen szent liturgia, hogy áldozza az ember, és majd meg. Én ezt nem tudom hova tenni, mert engem megboldogult Pál atyánk arra tanított, hogy főleg ugye, hogyha súlyos bűn van, addig nem mehetek oda az Úr oltárához áldozni, mert akkor kétszeresen is szentségtörést követtem el, ugye nem gyóntam meg a bűnt, és ugye így szennyes lélekkel mentem oda áldozni. Én továbbra is azt mondom, hogy a súlyos bűn esetében én addig nem járulok szent áldozáshoz, amíg az atyánál a penitencia tartás szentségében le nem tettem a bűnömet.
Ez így is van, tehát nyilván a súlyos bűnnél kötelező a szentáldozás előtt a szentgyónás elvégzése. Viszont a bocsánatos bűneinknél, amikor a szentmisében vagy éppen az igeliturgiában az elején ott van a bűnbánati rész, a bűnbánati aktus, akkor ebben tulajdonképpen a bűnbánatunkat kifejezzük, és megkapjuk az Isten kegyelmét, hogy tudjunk küzdeni a bűneink ellen. Ugye ez is egy nehézség manapság, hogy nagyon sokan ugye késve érkeznek a misére, és tulajdonképpen, hogyha valaki nincs jelen a bűnbánati aktusnál a misében, akkor tulajdonképpen, bár ezt nem szoktuk így kibondani, de akkor nem is nagyon járulhatna már szentáldozáshoz, mert nem volt meg benne a bűnbánat a szent mis elején. Tehát a bocsánatos bűnök esetében elegendő ez a liturgia előtti bűnbánattartás. Nyilván érdemes időnként rendszerességgel 3 havonta nagyjából, 2-3 havonta elvégezni a szentgyónást. Súlyos bűn esetén viszont csak a szentgyónás után lehet szentáldozáshoz járulni.
Tehát akkor jól csinálom.
Jól teszi, igen, csak itt az a másik kérdés, hogy akkor mitől súlyos a súlyos bűn, ennek a megkülönböztetése nem is biztos, hogy mindig olyan egyszerű.
Hát ugye én úgy tanultam, hogy a súlyos bűn az Isten akaratával történő szánt szándékos szembefelelés.
Tudva és akarva Isten dolgaiba, súlyos dologban nem teszem meg, igen. Ez a súlyos bűn, csak pont azzal, hogy a bűn valamennyire relativizálódik, ezzel tulajdonképpen azt érjük el, hogy a súlyos bűn az egyre, tehát annak a határa az följebb megy, és akkor már nem tartom én magam súlyos bűnnek azt a dolgot, amit elkövetek, akkor utána nem biztos, hogy egyből elmegyek szentgyónást végezni. Tehát ebben lehetnek, erről érdemes bővebben beszélni, hogy ez hogyan legyen, hogyan működjön. Köszönöm a kérdést, tehát ez fontos. Tehát valóban itt fontosak ezek a megkülönböztetések, hogy mi a súlyos bűn, mi a bocsánatos bűn, hogy mi az számomra, amit én már súlyosnak veszek. Van benne némi az, hogy mit jelez a lelkiismeretem, hogyan vagyok ebben tudatosan felkészült és ismeretekkel rendelkező, de ugyanakkor meg az is benne van, hogyha nem jól gondozom a lelkiismeretemet, ha nem figyelek oda ezekre a megkülönböztetésekre, akkor bizony itt is elcsúszhatok, hogy már nem tartom valamit, nem tartok valamit súlyos bűnnek, és itt ugyanide jutunk vissza, hogyha ez így van, hogy már relativizálódik a bűnnek a fogalma bennem, akkor sokkal kevésbé fogok elmenni Szent Jónást végezni, és sokkal inkább nyugodtabban elmegyek szentáldozáshoz járulni. Mondjuk ugye Ferenc pápa mondogatja azt, hogy a szentáldozás nem a tisztáknak a szentsége, hanem a bűnösöknek a szentsége, tehát a bocsánatos bűnök esetén a szentáldozás segít abban, hogy megtisztuljak, csak ezt a különbségtételt kell helyre tenni sok esetben, hogy mi az, hogy bocsánatos bűn, meg mi az, hogy súlyos bűn. Annak idején Jelenics tanár ezt nekünk úgy ábrázolta gimnáziumban, hogy a bocsánatos bűnöknél ilyen kacskaringos úton, de mégiscsak megyek a nap felé, Isten felé, a halálos bűnnel, a súlyos bűnnel meg az ellenkező irányba indulok el, ellenkező irányba kezdek el menni. És ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt ilyen módon tudjuk látni, megerősíteni önmagunkban, tanulni azt, hogy mi az, hogy súlyos bűn, mi az, hogy bocsánatos bűn, mennyire vagyok tudatában egy-egy dolognak, és mennyire igyekszem megismerni a hitünknek a tanítását, az Istennek az előírásait, és akkor ilyen módon tudunk ebben megerősödni. Van egy újabb telefonálunk, 3 percünk van. Tessék, Mária Rádió!
Hogy gyorsan
lesz, tessék mondani.
Azt szeretném mondani, hogy
kikapcsolom a rádiót. Rádiót ki kell kapcsolni, igen.
Már ki van, igen. Azt szeretném mondani, hogy többen beszélgetünk így idősebbek, akik hát otthon vagyunk, és napi szentmisére is járunk, és áldozunk is, és ugye a Szentírás azt mondja, hogy az hazudik, aki azt mondja, hogy nincs bűne. Most én nem haragszom senkire a világon, és imádkozok, kitom, hallgatom már rádiót, menjek az Isten házába, és áldozom, és nem tényleg olyan, van, hogy többennek ezt így beszélgetjük, most jó, hogy ez a gyónásról tetszik beszélgetni, hogy másoknak is elmondhassam azt, hogy ez, akkor nem, amikor bemegyünk a gyóntató székbe, akkor azt mondják, hogy nem bűn, és akkor csak áldást kapunk.
Ez egy érdekes kérdés, mondjuk ha én a gyakorlatomban, ha ilyen dolgokkal is jön, nem szoktam mondani, hogy ez így nem bűn, mert ha úgy érzem, hogy ez nem jó nekem, akkor nyilván azt meg kell próbálni rajta javítani. Tényleg ez, amikor már az embernek a kevesebb a feladata, meg kevesebbet van távol otthon, akkor kevésbé van ilyen dolog. Azt talán érdemes egy kicsit végig gondolni, amit a bűnbánat hímában mondunk, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. És talán ez a mulasztással elkövetett bűnökre talán figyelünk a legkevésbé, hogy mi az, amit megtehettem volna, de nem tettem meg, hogy felhívhattam volna a nem tudom én kicsodát, aki egyedül van otthon, de nem figyeltem rá, vagy nem tettem meg. Ezek nem biztos, hogy súlyos dolgok, de például ilyeneket is érdemes egy kicsit végig gondolni, hogy mi az, amit jó lett volna megtennem, mi az, ami így elmaradt, mert más foglaltságom volt, mert más dolgok voltak, de akkor jó lenne ezt legközelebb, vagy következő napon megtenni. Tehát ilyen módon érdemes, és akkor így nyilván a szentgyónás van ilyen, hogy áltatássági szentgyónás, hogy most én nem nagyon tudok mit mondani, de kérem az Isten kegyelmét, hogy ő erősítsen meg engem, ez egy szép dolog lehet.
Én köszönöm. Mindig a betegeket mindig fel szoktam hívni, hogy vannak a betegek.
Most nem konkrétan csak magáról van szó, hanem hogy ez általánosan mondtam, hogy most nem vegyük maga, hanem tényleg mondtam egy példát, tehát nem, de nagyon jó, hogy ezt megteszi. Jó, köszönjük szépen a hívást, meg a kérdést, mert ez is egy fontos dolog és gondolat.
Nagyon
Isten
köszönöm.
Áldja meg.
Jelentés.
Látszik, hogy ez most egy jó téma, mert többen telefonáltak itt a műsorba, és nagyon jó, hogy tudunk ezekről a dolgokról beszélni, meg fölmerülnek kérdések, amik fontosak lehetnek a számunkra. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre a témára még majd egyszer érdemes visszatérnünk itt a hittanórában. Köszönöm kedves hallgatóink figyelmét, köszönöm, hogy szeretik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok, elbúcsúzik a műsor vezetője, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.